A mai napon egy jelentős közgazdászról szeretnék beszélni, korunkban élő emberről, aki nem olyan régen távozott az élők sorából. Michael Kaisernek hívják, 1926-ban született és 2021-ben halt meg. Ő egy svájci születésű, Nagy-Britanniában élő brit közgazdász volt, akinek személye és munkássága az 1945 utáni időszakban kifejezetten jelentősnek tekinthető Kelet-Európa számára különösen, és így Magyarország számára is. Napjainkban a kínai gazdaság rendkívüli fejlődése a figyelem középpontjába helyezte ismét a szocializmus közgazdasági gondolkodásának néhány kérdését. Talán érdemes foglalkoznunk ezzel a közgazdásszal, aki a nyugati szakirodalomban ennek a kérdéskörnek szentelte az életét. Mindenekelőtt azért kell foglalkoznunk a témával, hogy tulajdonképpen mai szemmel is megnézzük, hogy használható-e valami a korábbi eszmerendszerekből. Hiszen munkásságának a célja valóban az volt, hogy a keleti blokkban működő mechanizmust részleteiben megismertesse a nyugati közgazdaságtannal. Hát mit is tudunk róla? Azt, hogy édesapja svájci bankár volt, aki angol feleségével Londonba költözött. Az édesanyja tulajdonképpen a diplomáciai szolgálatban a versailles-i békeszerződés angol delegációjának tagja volt, tehát mind a gazdaság, mind a politika iránti érdeklődést a családjából hozta. Mivel svájci születésű volt, anya nyelvi szinten beszélt franciául, és érdekes módon az egyébként hát tényleg vegyes keresztény vallású Svájcból ő a katolicizmust hozta magával. A katolikus gyökerei tehát a családjában rejlenek, és ehhez a világnézetéhez egész életében hű volt. Ugyanakkor korán kezdett érdeklődni Kelet-Európa iránt. Még diákként részt vett Zágrábban egy ifjúsági találkozón 1946-ban. Tulajdonképpen ő volt az egyetlen nyugati felszólaló az akkor Jugoszláviában tartott összejövetelen. Ahhoz, hogy kimehessen a konferenciára, megtanult szerbül és horvátul. Később aztán oroszul és lengyelül is megtanult, és emellé albán, magyar és román nyelvismerete is szert tett, vagyis egy kivételes nyelvi tehetség volt. Amellett, hát ugye, mint tudjuk jól a nyelvtanuláshoz, nem csak érzékkel, hanem hát nagy szorgalom is, és ez azt mutatja, hogy rendkívüli szorgalmú személlyel van dolgunk. Katolikus általános iskolába járt, majd a Wimbledoni College-ban tanult. A Cambridge-i tanulmányai során közgazdasági alapvizsgát már a háborús időkben tette le. Ezt úgy hívták, ugye talán, kedves hallgatóim, akik hallgattak tőlem előadást Keynesről is, tudják, hogy van egy olyan vizsga, úgy hívnak, hogy TRIPOS. Ezt talán azt mondhatnánk, hogy körülbelül az hasonlít, mint nálunk az államvizsga, három tárgyból kell összefoglalóan számot adni a képességekről. Erre ő 2 év alatt készült fel, a háborús időkben lehetőség volt, letette. Egyébként az egyik segítője, tútora, Pigou volt, a híres közgazdász. Tehát nem akárkiktől tanult, hogy így mondjam. 1943-44-ben végezte ezeket a tanulmányokat. A háború után a munkaügyi minisztériumba került, ahol a lakásépítési programban kezdett el dolgozni a újraépítési program keretében. De hát nyilvánvaló, hogy ez a komoly nyelvtudása figyelmet érdemelt, és a külügyi minisztériumba hívták. Innen pedig kikerült Moszkvába az angol nagykövetségre, ahol másodtitkár lett. Alaposan tanulmányozta a szovjet közgazdasági elméletet és gyakorlatot, és 1950-ben írt egy tanulmányt a szovjet árreformról. Ennek alapján meghívták Genfbe az ENSZ gazdasági bizottságához dolgozni. Ebben az időben nagyon komolyan vette az ENSZ azt a szerepét, hogy az egész világot átfogja, és igyekezett megismerni a ENSZ tagországok közé sorolt kelet-európai országokban működő gazdasági törvényszerűségeket, gyakorlatot is. Innen az ENSZ-ből 1951 és 63 között, amíg ugye igénybe vették szolgálatait, számos ENSZ misszióba vett részt a szovjet köztársaságokba és Közép-Kelet-Európában. Genfben aztán a magánélete is egy fordulatot vett, mert megismerkedett a feleségével, aki akkor a WHO-nál, a World Health Organization-nél dolgozott. Ennek későbbiekben is van bizonyos szerepe, hiszen az egészségügyi kérdések iránt egész életében kiemelt figyelmet mutatott. A házasságok katolikus házasság volt, és egy életre tartott. 5 gyermeket neveltek fel, ezt azért is tudom, mert majd, mint ki fog derülni, meglátogattam őket személyesen is. Már Genfben meghívást kapott tanítani az Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetében, mint vendégprofesszor, és hasonló vendégtanári állást kapott Franciaországban is, Fontainebleau-ban elég hosszú időn át tanított. Egészen 91-ig, 58-tól. Hiszen, mint említettem, az első rok közepette franciául anyanyelvi szinten tudott. Amikor az angol kormány is kezdett nagyobb figyelmet fordítani a kelet-európai ügyekre, és ezért a kelet-európai tanulmányokat megindították az Oxfordi Egyetemen, akkor kézzel is megpályázott egy állást, és el is nyert egyet a St. Anthony's College-ban, Oxfordban. Ez a college lett az kormány közeli kutatások főcentruma. Itt találkoztam aztán később én is Michael Kayserrel. 1972-ben volt, hogy európai kifejezéssel tudom mondani, habilitált, mert ugye ők másképp hívják ezt, de az a lényeg, hogy elnyerte az előadási jogot közgazdaságtanból, de hát erről szól a habilitáció, aki habilitált, az elvileg taníthat az egyetemen. És ekkor a St. Anthony's College a professzorai körébe fogadta, és tanára lett a college-nak. Sőt, hát adottsága volt a vezetésre, és nem sokára az Oxfordi Egyetem egészének, vezetési testületének a tagja lett. Aztán sok felett tanított a Readingé, a londoni, a Birmingham egyetemen is. Rövidebb, hosszabb vendégprofesszori tevékenységet más, még ezen felül is más angliai és európai egyetemeken is, Hollandiában is, Belgiumban, ha jól emlékszem, kifejtett, de Amerikában is volt a Michigani Egyetemen és Stanfordban. Közgazdaságtant, elmélettörténetet, gazdaságtörténetet és egészséggazdaságtant tanított. Ezek voltak a fő makrogazdaságtani szakterületei. Sok neves társaságnak lett a tagja, így például a Royal Economic Society-nek, aztán a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének Angliában, és a Nemzetközi Szláv és Kelet-Európai Tanulmányok Intézetének is a tagja volt. Számos könyve, és 370 cikkel jelent meg jegyzett szakfolyóiratokban. Ahogy ezt az első szavaimban is említettem, valójában ő mutatta be a tervgazdaság működését, a KGST integráció mechanizmusát, a tervezést, és a szocialista állami gazdaságmenedzselést, a szovjet politikát a nyugati országnak, nyugati világnak. Én 1970-es években voltam kint, és egyáltalán nem csoda, hogy amikor a British Council szervezte az utazásomat, nyilván megkeresték Kayzert, és ő érdeklődést mutatott irántam, így aztán el is jutottam hozzá, erre mindjárt szót kerítek. De még a publikációi sorában azért megjegyzem, hogy a rendszerváltást is megélte. A rendszerváltás után a 94-ben kiadta a Cambridge enciklopédiát Oroszország és a volt Szovjetunió országai tárgyában. Hát ahogy mondtam, valóban a kormány közeli kutatások, hát külgazdasági kutatások központja volt a St. Anthony's College, és az ő személyes tanácsait igényelte a brit kormány. Ott volt a Szecser-Gorbacsov találkozón is példának okáért. Gyakran kikérték a véleményét a kelet-európai ügyek mellett az egészségügyi és oktatási kérdésekben is. Nemzetközi szervezeteknek is a tagja volt, ő már nem csak hogy tagja volt, de ezek rendszeresen konzultáltak vele, mert mondjuk az Európai Bizottságnak nyilván nem volt tagja, de konzultáltak vele, az IMF is, az EBRD is, noha nem ott dolgozott, és a NATO is. Sőt, ami érdekes, nem csak a állami szintű vagy a nemzetközi szervezetek konzultáltak vele, hanem nagy ipari cégek, mint a Shell vagy az Eni. Ami a irodalmi munkásságát illeti, évtizedeken át az Economist Group számára írt sok-sok cikket. 1986-tól 2008-ig, tehát egészen közel a mi időnkig, főszerkesztője volt a Nemzetközi Közgazdasági Társaság kiadványainak. Vagyis ebből a szempontból, mint a nemzetközi gazdasági ismeretek tudósát, hát ilyen magasra értékelték, hogy rábízták ezt a feladatot. Több más szakfolyóirat alapítvány vezetőségének is tagja volt, és ami bennünket külön érdekelhet, hogy a kifejezetten katolikus oktatási intézményekben is, mint a Plater College, vagy a Keston Institute is a vezetőség részese volt. Michael Kézert 1990 környékén a Vatikán a Nagy Szent Gergely lovagrend kitüntetéssel ismerte el, becsülte meg a keresztény felnőtt képzésben kifejtett aktív tevékenységért. Michael Kézert 1990 környékén a Vatikán a Nagy Szent Gergely lovagrend kitüntetéssel ismerte el, becsülte meg a keresztény felnőtt képzésben kifejtett aktív tevékenységért. Utána néztem én a Plater College történetének, most már nem létező intézményről van szó, de hosszú évtizedekig kifejezetten lehetőséget adott az embereknek, akiknek nem volt egyetemi végzettségük, egyfajta ilyen magas egyetemi szintű képzést kapni felnőttként is, és katolikus szellemiségben, úgyhogy mit tudom én, minden nap mise volt például ott, ahol a kollégiumban, akik oda jártak, nem volt kötelező, de lehetőség volt. És hát ezt a Szentszék nagyon elismerte, hát végül is egy anglikán környezetben gyakorolta ő a katolikus keresztény vallását. 80. születésnapja után vonult vissza az aktív közéleti tevékenységétől. Ami az elismerését vagy elismertségét illeti, azt mondhatom, hogy hát volt ebben valóban része, albán és lengyel kormánykitüntetést is kapott a rendszerváltás után. Miért voltak a lengyeleknek is speciálisan külön hálásak? Azért, mert amikor a lengyel Brust, egy közgazdász, aki szocialista közgazdász volt, de ellenzékivé vált az akkori kommunista Lengyelországban, és emigrált Londonba, ő volt az, aki felkarolta, és segítséget nyújtott, és gondolom, hogy ezért külön hálás volt a lengyel kormányzat, magas kitüntetést kapott, és hát az albánoktól is, hiszen oly kevesen voltak, akik albán nyelven jól tudtak beszélni. Én megmondom őszintén, Kézerrel akkor találkoztam is formában irodalmilag, mert ő volt mindig a szakírója az amerikai, kelet-európai tanulmányoknak, amit a kongresszus részére 5 évenként elkészítettek. Én pont akkor tájt olvastam el a Kelet-Európa post-Helsinki, tehát Helsinki utáni Kelet-Európáról szóló hatalmas vastag, több ezer, nem tudom hány száz oldalt kitevő kötetet, amelyben például Albániáról Kézernek a cikke volt benne. Ezek a kötetek annak idején a kelet-európai térség minden területének a szakismereteit összefoglaló elemzéseket tartalmaztak a hadügyektől az agrárgazdaságon keresztül a gazdasági mechanizmus változásáig, árképzésig, az ipar alakulásáig, és így tovább. Tehát a kongresszust közérthető módon próbálták tájékoztatni ezekről a kérdésekről, hogy állást tudjanak foglalni a tagok az esetleg felmerülő nemzetközi problémákba. Hát azért mondom, én már onnan írásból, irodalomból ismertem őt, és hát nyilván azért hívott magához, mert amikor kint jártam Angliában, mert nyilván tőlem, mondjam azt, első kézből szeretett volna a transferális Ruben rendszerről hallani, azt ellenőrizni, amiket ő az irodalomból ismert, mert tehát ugye én jó magam a gyakorlatba írtam, de mivel, hogy akkor még nem, de későbbiekben már angolul is megjelentek cikkeim a transferális Rubenről, tehát engem azért számon tartottak ebben a körben. Nagyon szimpatikus ember volt. Sok kelet-európai diákot kutatott, mint ahogy engem is. Reformert segített, ha kikerültek, akár tanulmányútra, akár esetleg, ha emigránsként kikerültek az angol szász világba. A KGST mechanizmusáról neki voltak talán a legalaposabb ismeretei. Mindenkor a nemzetközi együttműködés javításáért szállt azonban síkra, tehát kifejezetten hídverő tevékenysége volt. Magas erkölcsi mércéjű, rendkívül nagy ismert anyaggal rendelkező tudósul. Ahogy ezt említettem, jó magam is találkoztam vele. Hadd meséljem el, akkor csak egy kicsit az anekdóta kedvéért, hogy is alakult nekem a vele való találkozásom. Tehát a British Council szervezte az útjaimat, és ennek során hát az a St. Anthony's College-ba is meghívtak. Ott először beszélgettem Kézzel, aztán meghívott egy tejára az otthonába is. Mindig a szemem előtt van. Az a szép repkényhel befutott kis ház, szép vidéki ház, ami olyan, mint aki nézett Poirot filmeket, látott bennük ilyen angol, szép angol épületeket. Hát olyan volt az ő otthona is, de csak egy rövid tejára hívott meg. Egyébként továbbra is vendég, szóval magasabb, vagy hogy is fejezem ezt ki, tehát egy komolyabb vendéglátásra is sor került, de azt már nem a lakásán tettem meg, mert a St. Andrews College-ban volt egy olyan szokás, hogy a vendégeiket, a professzorok és tanárok, hát hogy ne otthon kelljen ugye ezt a készülődést megejteni, meg azért is, hogy a St. Andrews College-nak a levegőjéből szippancsanak az emberek, ünnepi vacsorát mindig a kollégiumba, vagy legalábbis péntek esténként a kollégiumban rendezték. Akkor vacsoráztak egyébként a fiatalok is, akik ott tanultak, de volt egy szép nagy asztal elől, ahol a kollégium tanárainak a vendégei voltak, hát nyilván erre befizettek a vendéglátást, idézőjelbe téve mondom, megrendelő tanárok. Nos, hát engem is oda hívott, hát nagy izgalommal mentem el. Sose felejtem, miután ott összeismerkedtem angol fiatalokkal is, akiknek az utam kapcsán tartottam kisebb előadásokat a transferális Rubenről, és az egyik felvállalt, hogy engem elkísér oda, hát mert ugye nem voltam olyan nagy turista utazó, és aztán emlékszem, hogy utána is megvárt, amikor kijöttem, és nagy érdeklődéssel hallgatta, hogy hát hogyan is történt, miképpen is bonyolódott le ez az egész dolog. No, hát azt akarom mondani, hogy úgy volt, hogy először egy gyülekező teremben fogyasztottunk egy aperitívet, amit a vendéglátó számlájára írtak fel. Aztán lementünk egy étkezőterembe, ahol volt egy hosszú asztal a tanároknak, és a terem egy másik részén, ahogy mondtam, a kollégium hallgatói ültek, a tanári asztal mellett pedig a meghívott vendégek, akik hát azóta már komolyabb pályát befutottak, és volt köztük mindenféle ember, professzor, nagykövet, politikus, tehát akik szívesen visszajöttek az alma máterükbe, tehát oda, ahol tanultak. Magam nem kis szorongással kezdtem a beszélgetést a mellettem ülő asztaltársakkal, mert hát ugye azért angol nyelvet én csak autodidakta módon tanultam itt Magyarországon, és nem volt nagy gyakorlatom. Diplomáciai gyakorlatom is csak annyi volt, hogy még akkor még az se annyira, amikor kint voltam, később aztán elég sokat eljártam angol száz fogadásokra, amerikai angol követségi fogadásokra, ahol hát kénytelen, kelletlen bele tanultam a valamennyire diplomáciába, de hát itt még nagyon, nagyon kezdő voltam. És hát elkezdtem ugye beszélgetni egy asztaltársam, aki török nagykövet volt, hát ezzel az volt egy kapcsolatunk, mert azért 150 éves török megszállás Magyarországon azért adott alkalmat, egy kicsit közebb kerülünk. Különös módon ugye a törökök annak ellenére, hogy nálunk megszállók voltak, bennünket testvérnemzetnek tekintenek. Tehát beszélgettünk, és egy másik irodalmárral, aki Latin Amerikából jött haza, ide már, mint hogy Angliába. Hát találtam közös témákat, félszemmel meg vizsgálgattam a velem szembe ülő vendéglátómat, nehogy valami diplomáciai hibát vétsek. Örültem, hogy beszélgethetünk az irodalmár társalat mellettem, García Márquez szerzőnek a 100 év magány című könyvére, amit éppen akkoriban olvastam. Hála Isten, legalább valami olyan témát tudtam felvetni, amivel hát talán, hát nyilván ő is találkozott. A főétkezés után felkerekedtünk, és a másik szobába mentünk egy újabb hosszú asztal mellé. Itt finoman tudtamra adták, mert én ugye szorgalmasan igyekeztem keresni azoknak a társágát, akikkel már tudtam, hogy miről beszéljek, de itt tudtamra adta vendéglátom nagyon finoman és diplomatikusan, hogy ezentúl más szomszédokat kell választanom, mert ez a szokás. Lám, ilyen érdekes, finom módon gondoskodtak ültetéses vacsorákon is arról, hogy az ember több emberrel tudjon kapcsolatba lépni. Ebben a teremben, egy hosszú asztal mellett ülve felszolgálták a desszerteket, körbeadott kis tálkákban, sütemény, gyümölcsöt. Hát minden alkalommal ugye oda kellett fordulni balra, jobbra, és odaadni a tálkát, a szomszéd, átvenni és odaadni a szomszédoknak. És így mindig egy pár szót, ha akartál, ha nem, beszélgetni kellett. Na ezután visszatértünk egy gyülekezési terembe, ahol teát vagy kávét fogyasztva, kötetlenül lehetett, és hát, hogy őszinte legyek, én úgy éreztem, hogy kellett beszélgetni a jelenlévőkkel, akik például az én esetemben a kelet-európai ügyek iránt érdeklődtek, újságíró, stb. Mert hát elég sokan voltak ilyen emberek is a fogadáson, hogy így mondja. Mindesetre alaposan megizzasztott ez az esemény, hát figyelembe véve diplomáciai járatlanságomat. De álltam a sarat, hát amennyire Kézer életútját az előbbiekbe bemutattam, azt hiszem, ő megértéssel volt irántam. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.